Szerencsére találkozó 2013. augusztus 9-e. Még egy üzenet, amit senkinek sem szabad hallania.
Jól van, nem baj, ha én továbbra is állva beszélek, mert ha ülve beszélek, akkor az ilyen rosszabb lesz sokkal. A hozzáállásomnak árt. Úgyhogy sziasztok! És erősen meg vagyok kísértve, hogy a múlt heti témát folytassuk. Csak egyszerűen van néhány gondolat, ami kívánkozik még hozzá. Úgyhogy tényleg folytatni szeretném. A dolog, amit viszont előtte megtennénk, az, hogy imádkozunk. Úr Jézus, mindenható, Teremtő Isten, kérlek téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, mert bizony sok van olyan, amivel tisztában vagyunk, és olyan is, amivel nem. De nem ez a lényeg, hanem, hogy te megszabadítottál minket, hogy te megfizetted minden bűnnek az árát, és ez elégséges. Ez az, amiben mi is megnyugszunk, hogy a te áldozatod egyszer s mindenkor a tökéletességet minket. És kérünk, hogy szólj hozzánk ma reggel, szólj mindazokhoz, akik a felvételt hallgatják, és mutasd meg nekünk, mindannyiunknak a szeretetedet, a törődésedet. Azt, hogy van remény, kimondhatatlan remény, hogy az élet színes és teljes csak veled. És aztán, hogy minden egyéb pedig ráadás, és sok ráadás van, de veled teljesek vagyunk. Úgyhogy kérünk, hogy kent fel a te beszédedet, add az én számba a te szavaidat, és add mindannyiunknak azt a hallást, azt az odafigyelést, azt a megértést, amellyel elfogadhatjuk, magunkévá tehetjük, mindazt, amit adsz nekünk. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Múlt héten elmondtuk azt az üzenetet, amit senkinek sem volt szabad, és lenne szabad hallania. És tudom, hogy sokan engedetlenek vagytok, mert meghallgattátok. Akik itt voltatok, nem tudtatok mit csinálni, mert elhangzott, de a távol lévők, akik felvételről hallgatták, a címben benne volt, hogy nem szabad meghallgatni. Nem baj. A gondolatunk a kívánság körül forgott. A kívánság, mint jelenség volt a központban. Pontosabban az a pusztítás, az a romlás, amit a kívánság okoz. És kimondtuk azt, hogy a ne kívánt parancs, és ez a fajta tiltása, Attila, nagyon szépen köszönöm, ez enyém, de sokkal jobb az, amit te hozol nekem. Köszönöm. Az a tiltás, ami ebben benne van, a természeti emberünknek nem kívánatos. Tehát hallom ezt, hogy ne kívánd, és olvassunk valami bátorítót. Tehát figyelj, eleget mondtátok már nekem, hogy mit csináljak, mit ne. Az élet elég nehéz így is, Most komolyan azzal akarsz segíteni rajtam, hogy még egy, tudod, már csak kíván, már csak vágy, szóval most már semmit nem lehet, úgy értem, tagadjam meg a szívemet, a bensőmet, és tehát nagyon nehéz, tehát hogy ez nem tűnik építőnek. És erről beszéltünk legutóbb, hogy a ne kívánt parancs semmiféle terhet nem akar ránk tenni, sőt, terhet akar levenni rólunk. A ne kívánt parancsnak nincs semmi köze ahhoz, hogy neked legyen-e vagy sem, hogy élhetsz-e több élménnyel, ajándékkal, játékszerrel, megvalósult álmokkal vagy sem. Semmi köze nincs ehhez. A ne kívánt egy lelki hozzáállásról beszél, ahol jó reggelt, a kívánság egy követelőzéssel összekötött békjó az életünkön. A kívánság valami ilyesmit mond, hogy az életnek ahhoz a nagyon egyszerű képletéhez, hogy te plusz Isten plusz semmi, ami elégséges az életre, te plusz Isten plusz semmi, a semmit lecseréli valamire. A kívánság követelőzéssel, feltétellel hozzáad az Isten plusz te képlethez még valamit, azt, amit kíván. Ó, Uram, te nagyszerű vagy, jó veled élni, de ha nem találkozom a nagy ővel, akkor én nem leszek boldog, nem leszek teljes. Ahhoz, hogy én élhessek, ahhoz szükségem van a nagy őre, és ilyen módon ezen a ponton teszem sebezhetővé és potenciálisan boldogtalanná az életemet. Mert ez az a pont, ami nem garantált. Ez az a pont, amelynek nem muszáj teljesülnie, amely valójában nem egy szüksége, hanem csak egy kérése az életnek, és amely, ha nem teljesül, akkor bizony ezen a ponton te csalódott, frusztrált, és akár a végén keserű is lehetsz. Hisz Isten, aki elvileg szeret téged, ezt sem adta meg neked, hisz te már annyira leadtad, már milliómos se akarsz lenni, már egy csomó mindenről lett, csak a nagy őt akarod, és még azt se kaptad meg, micsoda Isten az ilyen, micsoda élet az ilyen, és ez az a pont, ahol keserűvé válhatsz akár, ami ugye a csalódásnak, a frusztrációnak egy olyan szélsőséges állapota, amely már megbetegíti a szívet. És persze, ha mázlid van, akkor megkapod a nagy őt, és akkor minden rendben van, igaz? Nem. Ez a másik csalás, hogy valójában mind a két esetben póruljálsz. Ha nem kapod meg, akkor keserű leszed, ha pedig megkapod, akkor csalódott leszel, mert a nagy őben nincs benne az az álom, nincs benne az a remény, amit belevetítettél. Mert az élet teljessége az az Isten plusz te képletben van. És amikor hozzáadsz valamit, akkor ezzel egyben el is veszel valamit az eredetiből. Oké, mondok egy példát. Van két légüres térben vagyunk. Nem, víz alatt vagyunk, azt imádni fogod. Nem túl mélyen, nem kell pánikba esni, 2 méter mélyen vagyunk a víz alatt, de oda vagy láncolva. 2 méter pont elég, nem jutsz föl. És kapsz 2 palackot. És az egyik palackban széndioxid van, az nem mérgező, ugye? Széndioxid. Az nem mérgező, csak nincs benne semmi hasznos. A másikban pedig oxigén van. Most nem szívhatod mind a kettőt egyszerre. Igaz? Választanod kell. És amikor rosszat választasz, és a széndioxidból veszel levegőt, akkor mi történik? Nem csak, hogy megkaptál valami értéktelent, hanem lemaradtál az értékesről. Amíg széndioxidot szívsz magadba, addig nem, hogy nem jut a szervezeted oxigénhez, hanem még tovább itt fogyaszt időközben, és egyre nagyobb a légszomjad, ha lehet így mondani. Ugyanígy, amikor Isten helyett valami másban keresem a beteljesülést, akkor nem csak az van, hogy csalódtam benne, amikor nem teljesültem be, hanem az van, hogy megfeledkeztem közben Istenről, persze nem feledkeztem meg, de az imádatom tárgya már nem ő volt, hanem a nagy ő. Elfordultam a lelkem valami máshoz, valami másba kapaszkodott elképzelésekbe, amiktől reméltem, hogy az élet jobb lesz, hogy a feleségem csak egy kicsit legyen kedvesebb, hogy a gyerekeim csak egy kicsit legyenek engedelmesebbek, hogy a karrierem csak egy kicsit íveljen meredekebben, hogyha a problémáim csak egy kicsit lennének kevesebbek, és ezek nem gonosz elképzelések, ez bennük az őrület, ezek szép dolgok, ezek rendben vannak, ezek olyan alázatosnak tűnnek, de pusztulás van bennük, hihetetlen. És nem abban, ami listázva van. A nagy ővel nincs semmi baj, azzal, hogy több pénzt szeretnék keresni, nincs semmi baj. A követelőző hozzáállással, ami a kívánság, azzal van a baj. És ezt legutóbb nagyon kifejtettük, a másik oldalát nem fejtettük ki eléggé. És a másik oldala pedig az, hogy hogyan lehetne helyesen viszonyulni a szívem kéréseihez. Tehát akkor hogy van ez? Hova akar engem Isten tenni? Tehát hol van itt az őszintesség? Hol van itt az egyenesség? Mert a tény az, hogy tudod, és maradjunk a nagy őnél, ugye, ahogy a dalszövegeket hallgatom a világban is, meg talán, ahogy gyülekezetben az ember néz, azért itt is a legtöbben, akiknek még nincs meg a nagy ő, azoknak az egyik fő céljuk a nagy ő. Párt találni. Az a beteljesülés. Szóval most akkor tagadjam? Hát a tény az, hogy ez itt van a szívemben. Tehát hol van itt az egyensúly? Hol van itt a gyógyulás? És meg fogunk nézni egy pár verset. És nem tudom pontosan, hogy sorrendben hogyan menjünk, de talán kezdjük itt. Picit türelmet kell, hogy kérjek tőletek, mert ügyetlen voltam, és az egyik kulcsverset nem kerestem ki előre, és még fogalmam sincs róla, hogy hol van. A Zsoltárok között van, és neked van ilyen okosod, látom. És az van benne, hogy megadja neked a szíved kéréseit, így fogalmazza. Gyönyörködj az Úrban, így van. Mennyi? Átlapoztam simán, 37.4. Oké, azt mondja, hogy igen, itt van, szuper. Elolvassuk egészen odáig, hogy szövegkörnyezet, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jó, csak az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Van itt egy nagyon szép összefüggés. Az első, amit mond, hogy gyönyörködj az Úrban. Ez, ugye azt kérdezzük, hogy akkor hogy lesz ez rendben, ez a kívánság dolog. Úgy lesz rendben, hogy az Úrban gyönyörködök. Na most figyelj, ezt nem lehet parancsra. Tehát, hogy értem, hogy tudsz gyönyörködni valamiben, ha valami nem szép? Hogy tudsz gyönyörködni valamiben, ha valami nem kívánatos? Értem, ez a gyönyörködj, ez egy vicc, tehát ezt hogy csináljam? Megmondom, úgy tudod csinálni, hogy megnézed. Úgy tudod csinálni, hogy gondolkozol rajta. Úgy tudod csinálni, hogy szemléled, hogy ízlelgeted. Úgy tudod csinálni, hogy megszereted. És hidd el, ha eleget nézed, ha eleget kérdezed, ha eleget ízlelgeted, akkor meg fogod szeretni, tetszeni fog, és gyönyörködni fogsz benne. Mert a tény az, hogy Isten gyönyörű. Csak nekünk, modern embereknek nincs elég időnk, hogy megnézzük őt. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy ha valaki mondani akar nekünk valamit, akkor elénk rak egy óriás plakátot, akkor lejátszik egy 30 másodperces, 10 millió dollárból forgatott hiperreklámklippet, akkor megjelenik minden kommunikációs csatornán ugyanaz az egy idióta biztos, egyszerű, félszavas üzenet, amit beledöngölnek az agyamba, hogy aztán lassan elkezdek a tudatába kerülni, hogy, és most nem mondok semmilyen reklámszlogent, de a modern világ olyan harsányan kommunikál velünk, hogy elszoktunk attól, hogy valamit, ami csendes, valami, amit esetleg nekünk kéne kikutatni, azt kikutassunk. Értem, ha valaki nem áll elém, és nem ordít bele az arcomba, akkor azt mondom, hogy nem is létezik. El van lustulva a lelkünk, az érzékeink. Úgy értem, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az egyre újabb és újabb filmek. Tehát most már, tehát az, hogy széthullik a szemed láttára a világ, olyan realitással a filmvásznon, mint hogyha tényleg ott lennél, az már ilyen uncsi, tudod? Tehát, hogy ugye te mit kell még csinálni, hogy úgy érezzük, hogy valami hat ránk? Most ebben a környezetben valaki olvassa a Bibliát, és tudod, se a surround hanghatás nincs ott, se nem vizualizálódott az Úr, se nem dicsfény nem jelent meg, tudod, nem találom az Urat. Nem találom az Urat. Mi hogy gyönyörködjek benne, ha nem találom? Fehér papíron fekete betűket látok, nem találom az Urat. Kicsit cinikus vagyok, de hidd el, hogyha keresed őt, és erről két alkalommal ezelőtt volt egy üzenetünk, ha keresed őt igazán, akkor megtalálod, és lesz hanghatás, tényleg, és lesz dicsfény, tényleg. Bent a szellemedben olyat élsz át, amilyet még soha azelőtt, de nem az élmény a lényeg, hanem, hogy meglásd az ő jellemét, hogy meglásd a legjobb barátodat, hogy meglásd a szerelmedet, hogy meglásd azt, aki az életét adta érted, hogy meglásd azt, aki alig várja, hogy az örökkévalóságot leélje veled, hogy meglásd azt, aki feltétel nélkül elkötelezett melletted, aki tényleg a pártodon áll, és közben nem alkuszik meg a szégyeneddel. Úgy értem, ki mos a szégyenedből, anélkül, hogy undorodna tőled. Milyen hihetetlen, azt mondja, szép akarok lenni, de nem vagyok. És ő azt mondja, hogy széppé teszlek. Tudod, mint amikor valaki a disznók között hemperget, és nem csak sár van rajta, hanem más is, amit messzebbről is látás nélkül is észre lehet venni. Tudod, és tudod, nem undorodik tőled, hanem csak megmosdat, megtisztít, felöltöztet, magához fogad. Egy valaki, aki gyönyörű, és itt van a könyvben, és ha csak igazán veszed magadnak a fáradtságot, hogy megnézd, akkor gyönyörködni fogsz benne. Mert tényleg gyönyörű. Csak képzeld el azt, figyelj, csak nagyon egyszerű dolgot mondok, mind azt, amit a modern világ dicsőít felemel, nincs közte semmi, amit ő teremtett volna. Ezt érted? Minden, ami jó, minden, ami szép, minden, ami érték, az Istenből származik. Az ördög semmit nem hozott létre, csak fogta azt, ami Istené, és kivette a maga szövegkörnyezetéből, és eltorzította. De meg kellett hagynia az eredetileg isteni részét ahhoz azért, hogy még vonzó legyen az ember számára. A házasságtörés nem űrlényekkel történik, hanem egy Isten által teremtett emberrel. Az ördög nem tudott létrehozni semmit, ami kísértés lenne az ember számára. Csak vette azt, amit Isten csinált, és kitépte a maga helyes környezetéből, eltorzította, és ilyen módon használja. Minden, ami utána szíved ácsingózhat, minden, amit megláttál, az Istenben van ott. És persze lehet, hogy pont a kitorzított válfaja is vonzó, de az csak olyan, mint tudod, milyen kényelmes cipő, de jó, aztán tudod, elmegyek egy cipőboltba, és kérdezik, hogy nem kicsi magára az a cipő? nem tudom, hogy kicsi, de ez a legújabb, mit tudom én, milyen márka is, olyan jó, de hát úgy tűnik, hogy két számmal kisebb, mint a maga lába. Tudod, jó dolgot, tehát, hogy a torz, tehát a kísértés helyett az eredeti az olyan, mint ugyanabból a klassz cipőből egy méretes. Legalább már nem is nyomja a lábadat. Na mindegy, ezt nem tudom, hogy értitették. Gyönyörködj az Úrban, oké? Okay? Gyönyörködj az Úrban, ezt mondja ő. Figyelj, megyünk gyorsan tovább. És megadja a szíved kéréseit. És itt van a helyes hozzáállás. Erről mi már sokat beszéltünk, de nem győzzük megismételni. Nem, Isten nem azt várja, hogy képmutatóvá válj. Hogy miközben a szíved ácsingózik a nagy ő után, mondjuk, vagy a karrier után, vagy az elismerés után, vagy a, mit tudom én, bármi után, anyagi vágyak után, hogy közben képmutatóvá válj, és úgy tegyél, mintha nem ácsinkózna a szíved. Csak azért, hogy jó képet mutass Isten előtt. Egyetem, ő úgy is tudja, mi van a szívedben. Meg te is tudod. Vagy néha te nem tudod, de ő tudja. Isten nem azt szeretné, hogy ezt elásd valahol, hanem azt szeretné, hogyha ő elé tennéd. Csak a hozzáállás, amivel elé teszed, az ne a kívánság követelése legyen, hanem a kérés bizalma. A kérés azt a pusztítást, amit a kívánság okoz, ugyanazzal az alannyal, a nagy ővel mondjuk, egy épülésre fordítja. Hisz figyelj, addig, amíg követeltem a nagy őt, addig Isten ellensége voltam, és ő az enyém, mert ő volt az, aki nem adta meg. Ő volt az, akivel harcolni kellett az igazi kincsért, a nagy őért. Csúnya rossz Isten nem adja meg a gyönyörű nagy őt. És a viszony Istennel romlik a követelőzésben, az én életérzésem romlik, ugye beszéltünk róla, keserűségbe mehet, frusztrációba, elégedetlenségbe. A mai napomat elhalasztom, mert a képlet azt mondja, hogy az Isten plusz én plusz valami, a valami nélkül az élet nem működhet egyáltalán, vagy csak csökkentett üzemmódban. Ezért amíg nincs meg az, amit kívánok, addig nem is élhetek, a napjaimat eltéklozlom. Értitek? Őrület. És az összes nap elmegy úgy, hogy sose éltem. A kérés ezt megfordítja. A kérés a következőt teszi, és ez csodálatos, figyelj, sebezhetővé tesz Isten előtt. Ez az első, amit tesz. A második, amit tesz, hogy Istenbe vetett bizalmon alapul. A harmadik, hogy nincs benne követelés, mert azt mondja, hogy rád bízom, Uram, hogy az én szívemnek a kérését teljesíted-e egyáltalán, és hogyha igen, akkor mikor. És nem mondom azt, hogy az élet élhetetlen a kérésem teljesülése nélkül, hanem azt mondom, hogy az élet teljes csak te veled. De mert annyira bízom benned, és mert annyira átlátszó akarok lenni előtted, mert nem akarok más lenni, mint amit tényleg vagyok, mert annyira szeretlek, és mert te annyira szeretsz engem, ezért őszinte leszek hozzád, és elmondom neked, hogy kívánkozom, vágyakozom ezután, de nem engedem meg, hogy kívánság legyen belőle, hanem kérésként eléd hozom, a szívem őszinte kéréseként. És aztán a következő szakasz ezt mondta, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és ezt fogom tenni, ezt az én utamat rád hagyom, és bízom benne, mert te munkálkodsz, és hogyha ez jó nekem, amit kértem, akkor előbb vagy utóbb idejében megadod, és ha nem jó nekem, akkor hála neked, Uram, nem adod meg, és megszabadulok egy csapdától, amiben amúgy meg a saját elképzelésem alapján belesétáltam volna. Jó ez így? A kettő közötti rész rosszabb. Figyelj, nem szellemi, amikor tagadod azt, ami benned van, nem szellemi, amikor képmutató vagy. A követelőző kívánság pusztít, a kérés, az Istenben bízó kérés épít, csodálatos, de ami középen van, az szintén káros. Mert középen képmutatás van, tagadás van, és a felszín alatt növekvő kór, ha lehet így mondani, amivel nem bántál el. Légy őszinte, légy átlátszó. És tudjátok, milyen csodás ez? Mert addig, amíg semmi fontos nincs számodra az életben, amíg unottan élsz, semmi nem fáj nagyon, semmit nem kívánok nagyon, addig könnyű Istennel is egy ilyen távolságtartó kapcsolatban lenni, hisz jó-jó, hogy ő van, ő úgy szeret, de olyan egzisztenciálisan, olyan igazán nincs rá se szükségem, se nem félek tőle nagyon. Olyan, az életem olyan, nem vagyok halott, azért még mozog az EG, meg a szív, még vannak életjelek, de tudod, csak úgy élem a napjaimat. És ebben a viszonyban a kapcsolatom Istennel lehet nagyon felszínes. Lehetek nagyon bezárt, tudod, csak a jó arcomat mutatom Istennek. Dicsérlek, Uram, éneklek az Isten tiszteleten, elmondom az imáimat, meg olvasom a Bibliámat. Jó keresztény vagyok, de távol. És figyelj, egy jó kis kívánság. Tehát valamit nagyon akarsz. De nem engeded meg, hogy követelőzés legyen belőle, hanem rávesz arra, hogy életedben először megnyílj az Úr előtt. Az egy nyereség. Értem, Isten örül neki. Végre hozzám jön valamivel, ami fontos neki. Végre sebezhetővé válik előttem. Végre leengedi a falait. Végre nem képet mutat, hogy megvédhesse a saját kis világát, és engem, mint valami trónbitorló távol tart, tudod, erődítményt épít maga körül, hogy kívül tartson engem, nem, most kinyitja az egyik kaput. Kinyitja a kaput, és azt mondja, hogy ó, Uram, én ezt úgy szeretném, de ha te nem adod meg, sose lesz meg. Tudod, mit bízni fogok benned, és rád hagyom. És ha nem, akkor gyönyörködöm benned. Mert tudom, hogy az, amit kérek, az az öröm, az a gyönyör, az az élvezet, az a birtoklás, az a szépség, bármi, amit kérek, az igazából benned van ott. És amikor megkapom a nagyőt, vagy a karriert, vagy bármit, akkor neked egy leképzésedet, egy tükörképedet, valami jelképet fogok kapni. És valójában mindig az eredetit akartam. És persze te teremtettél ilyenre, ez a te rendet, házasodunk, dolgozunk, gyereket nevelünk, építünk, alkotunk, szolgálunk, lelket nyerünk, tanítunk, ezek mind benne vannak, de valójában ezeknek a lényege, az eszenciája mind az Úr. És ha őt birtoklom, mindez megvan nekem. És a cselekvéseimben, az eseményekben ez csak kifejeződik. Egész csodálatos, Uram, benne tényleg minden megvan. Benne gyönyörködöm, és hogyha szeretnéd, add meg a szívem kérését. És életemben először kapcsolatban vagyok, igaziban. Érted? Sebezhetőben, megmutatkozóban. Jó dolog ez. Értitek? Jó ez így? Értitek már, hogy miért mondtam azt, hogy a ne kívánt parancsban nincs benne az, hogy ne legyen neked? Hanem csak az van benne, hogy milyen viszonnyal gondolkozol arról a vágyról, vagy nem tudom, minek kell hívni a magyarnak, ugye nincs túl sok szava erre. A kívánság átveszi az uralmat Istentől, hazuggá teszi Istent, azt mondja, hogy Isten, neked nincs igazad, az élet nem teljes, csak te veled. Nem igaz, hogy úgy jó, ahogy te akarod, hanem én rájöttem, hogy mi hiányzik, és úgy lesz jó, ahogy én akarom. És hogyha továbbra is akarsz velem egy kapcsolatot, Uram, ha nem akarod, hogy keserű legyek, akkor megteszed, amit parancsolok. Ez a kívánság nagyon nyersen. A kérés meghagyja az uralmat Istennél, bevallja a sebezhetőségünket, de teljes őszintességgel, szeretetben, egy bizalommal Isten elé helyezi azt a kérést. És utána megelégedetten, teljességgel él Istennel. Nem veszíti el a napokat, hanem birtokolja őket, látja a naplementét, a gyermekének a mosolyát, a hangját, ahogy átsétál a konyhapulton, látja az örömet az alkotásban, lát mindent, az elveszetteket, a tanítványokat, látja az életet, él, és ünnepe van. Azt mondja, hogy Timoteushoz írt levél 6-6. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Valóban nagy nyereség. Ugye miről beszélt Péter? Péter pusztulásról beszélt. Valóban nagy pusztulás a kívánság. És ugye megmenekülünk a kívánságtól, azáltal, hogy megismertük őt, és az ígéretek által, amiket tőle kaptunk, amik által isteni természet részeseivé leszünk, egy új ember jön létre, egy más minőségű élet. És ez a más minőségű élet, ez a tartalom, hogy nem üres vagyok, hanem tele, hogy nem nincs nekem, hanem van nekem, ez az, ami miatt meg tudok menekülni a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. És akkor ennek az éremnek a másik oldala, az nem csak az, hogy épp, hogy megmenekültünk a pusztulástól, a frusztrációtól, a keserűségtől, az igazából a kívánságban ott lévő önpusztító folyamattól, hanem nagy nyereség van benne. Hányan vágytok nagy nyereségre? Értem, a világ hajt a nagy nyereségre. Csak rossz helyen keresi. Ugye ezt mondtuk az előző alkalom elején, hogy a világ trükkje az, hogy ad egy hamis problémára hamis megoldást. És utána, amikor nem működik, azt mondja, hogy persze keres jobb megoldást. Közben az igazi csali az egészben a hamis problémában van. Teljesen mindegy, hogy meddig és hány megoldást keresel, hogyha a probléma, tehát ha rossz problémát üldözöl. És az Úr azt mondja, hogy a célod, a nyereség nem ott van, ahol gondoltad, hanem két helyen van, a kegyességben, az Isten szerint valóságban, és ez az, hogy gyönyörködsz az Úrban, és ennyi. Gyönyörködsz benne, nem megy másképp csak az igényén keresztül, nem megy másképp csak egy valódi imában, egy valódi kapcsolatban, nem megy másképp csak valóságosan, mert gyönyörködni nagyon nehéz képmutatóan, igaz? Nagyon hamar kiderül, hogy tehát ha csak nem neked akarom mutatni, ha magamnak akarom, akkor sicsúgy rájövök, hogy ebben nincs semmi gyönyörködés. És akkor tovább kell mennem a kereséssel, az imával, a harcommal Isten jelenléte felé. De amikor ott a gyönyör, azt fel fogom ismerni. És ahogy ott van az élet. És azt mondja, hogy ebben nagy nyereség van, nagy nyereség van. Nagy, felettébb nagy nyereség, figyelj! A kegyesség, halljátok, megelégedéssel. Ez egy fantasztikus szó, megelégedés. Ebben sincs lemondás. Azt hiszed, hogy ebben lemondás van? Azt hiszed, hogy ez is egy aszkéta szó? Nem! A megelégedés az a birtoklásnak, a gazdagságnak a győzedelmes kifejeződése. Mert megelégedve csak azzal tudsz lenni, amit van. Megelégedés az azt jelenti, hogy számba veszem azt, amim van, és ennek a legelején ott van az Úr, akiben gyönyörködöm, és valójában nem is kéne tovább mennem a listán. Már azt mondom, hogy mindenem megvan, és olyan gazdagságot birtoklok, amit a világ sose fog. De tovább mehetek, mert van egészségem, mert van saru a lábamon, mert süt a nap, mert esik az eső, mert egészséges vagyok, mert nem vagyok nagyon beteg, mert nagyon beteg vagyok, de a mennybe megyek. Ott van a listám, amin mehetek végig, és birtoklom Isten ígéreteit, a lehetőséget a szolgálatra, hogy van egy övtáskám, hogy van akinek van autója is ebben a mai világban. Hallottatok már ilyet? Autóval közlekedik. Van, akinek nincs. Micsoda szabadság, nem kell parkolni, nem kell tankolni, nem kell szervizbe járni. És sofőrrel közlekedik. Ugye, te nagy járműveket mások irányítanak, és ő csak beszáll. Hihetetlen. Ugye, te birtoklasz dolgokat. És a megelégedés az, amikor fogod magad, és számba veszed mind azt, amit van. És azt mondod, hogy megvan mindenem. Figyelj! Engedélyt adsz magadnak az életre. Mert amikor azt mondod, hogy ez még hiányzik, akkor ott óra áll, élet elhalasztva, szomorkodás, panaszkodás, vagy harc, küzdelem, hogy meglegyen, ami még hiányzik az élethez. Na de pont ezt mondtuk, hogy a valóság az az, hogy az élethez nem hiányzik semmi. Ezt olvastuk Péterben múlt alkalommal. Úgyhogy ez egy hazugság, ez a helytelen probléma. Az Úr, az ördög adott neked egy problémát. Elmondta neked, hogy mind nincs. És aztán adott megoldásokat, ezret, amiket szépen egymás után cserélgethetsz, mert sosem működik, de azért nem működik, mert a probléma helytelen, nem a megoldás. Vagy a megoldás is, meg a probléma is. Fantasztikus csapda. És az Úr azt mondja, hogy a szabadulás abban van, hogy abba hagyod panaszkodást, és abba hagyod a harcot, hogy megszerezd azt, amire igazából nincs is szükséged, hanem megelégedéssel élsz. Na de hogyan? Hogy kell ezt csinálni? És az Úr ad egy lelki gyakorlatot. Nem vallásos gyakorlatot, lelki gyakorlatot. Úgy értem, egy menedzserképzőn ezt tanítanám. Egy olyan nagyon, nagyon hatásos trükköt, amin keresztül a lelked megtanul így gondolkozni, mert ez egy gondolkodásmód. Ezt mondtam nektek legutóbb, vagy lehet, hogy nem mondtam. Ugye én valamiféle menedzserképző vagy mi azt össz lennék, marketing tanácsadó, és találkozom vállalkozókkal. Sikeresekkel, meg kevésbé sikeresekkel, de az egyik felfedezésem az az, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire van valakinek nagy üzlete, vagy mennyire keres sok pénzt, a maga szintjén nyomorog. És van is ez a mondás, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog. Ami azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy megkapod-e a pénzt, a sikert, az elismerést, vagy sem, ha nem tanulsz meg helyesen gondolkodni felőle, akkor követelőzésben, ami a frusztrációban és a végén keserűségben fogsz élni milliomosként is, mert mindig van egy következő lépcsőfok, mindig lehet magasabbra emelni a szememet, a sok vagyonnal sok fogyasztó is jön, a sok vagyonnal sok gond is jön, az élet élmény egyáltalán nem biztos, hogy javul, amikor az ember megkapja, amit akar. És ez ugyanúgy igaz a nagy ővel is, ugyanúgy igaz a nagy nyaralással is, igaz talán mindennel. Ugyanakkor fordítva is igaz, nincs átok abban, hogy vagyonod van, ha helyesen tudsz gondolkozni felőle. Nincs baj azzal, hogy megtaláltad a nagy őt, ha helyesen tudsz gondolkozni felőle. A lényeg, hogy gyönyörködsz-e az Úrban, hogy az Istentől kapott ígéreteken keresztül isteni természet részesévé válsz, és egy természet feletti életet élsz, amiben az értelmed megújulásával helyesen kezdesz el gondolkodni. Enélkül minden kihulik a kezedből. Enélkül minden, ami van, semmivé lesz, mégpedig úgy, hogy te teszed semmivé. Egy helytelen gondolkodással, egy követelőzéssel, egy hálátlansággal, egy meg nem elégedéssel. Rendben van ez? Amíg az ember szegény, addig tud úgy nézni a gazdagokra, ó, hát ha nekem ennyi pénzem lenne, én boldog lennék. Hát ő is azt hitte. Azt annyi pénze volt, és voltak játékszerei, volt büszkesége, volt kicsit több mozgásszabadsága, de boldog nem volt. Ugye te neki is ott volt a listája, hogy mit kell még az életben, és este bár körülnézett, és azt mondta, hogy jobb vagyok, mint a többiek, de ha ennyi az egész, akkor elég nagy kakiban vagyok. Mert a többieknek még van reményük, hogy ha oda jutnak, ahol én vagyok, akkor lesz valami, de nekem már nincs, mert már ott vagyok. És itt nincs semmi. Vagy legalábbis nem elég. Minőségileg nem az, amire számítottam. Úgyhogy itt van a lelki gyakorlat, amely segít ebből az őrületből, ebből a téves gondolkodásból kilábalni. Efezusiakhoz írt levél 5:20. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. A hálaadás. Ne várjál, hát ez nem jó. Ez nem jó. Hát pont, hogy frusztrált vagyok, hogy a góré nem adja meg, amit kérek. Bocsánat, követelek. Megadtam a parancsot, még le is írtam, mit kell csinálnia, nem csinálja. Hogy lennék már hálás? Hát micsoda kifordított világ ez? És Isten azt mondja, adj hálát mindenkor, mindenért. De hogy csinálnám ezt? Na ez az! Hogy csinálnád ezt? Hogyan lennél képes mindenkor, mindenért hálát adni? Két lehetőség van. Az egyik az, hogy képmutatásban. Azaz nincs miért hálát adni, az élet tényleg keserű, tényleg kitolt veled, Isten, és nincs miért hálát adni, de mert megparancsolta, képmutatóan mégiscsak úgy teszel, mintha hálás lennél. És azt mondanod, köszönöm, Uram, köszönöm, de a szívedben nincs hála. És igazából tudod, hogy jog szerint nincs is miért hálásnak lenni. Rendben? Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, hogy megtagadod a képmutatást, és azt mondod, hogy csak akkor fogok hálát adni, ha van miért. De megnézem, hogy van-e miért hálát adni. Elkezdek keresni dolgokat az életemben, és ez a lényeg. Mit keres a szíved? Mit keres a szíved? Ez a lényeg. Mit keres a szíved? Mert automatikusan a hiányt keresi, automatikusan azt keresi, ami nincs, automatikusan a panasz felé húzódik, automatikusan a vád felé húzódik. Azaz te vádolsz, vádolod Istent, az életet, önmagadat felmented, nézed, hogy mind nincs, eldobod a felelősségedet, és úgy élsz, mint egy gyerek. De a hálaadásban ott van az, hogy keresem azt, amiért hálát adhatok. És tudod mit? Arra jössz rá, hogy nem új dolgokat kell találnod, hanem a régieket kell jobban megnézned. Van egy barátom, ti is ismeritek. Nemrég beteg volt, talán majd egyszer rá tudom venni, hogy beszéljen nekünk erről. Halálos beteg, és meggyógyult. És ma azt mondja, hogy az élet hihetetlenül gazdag. Ma azt mondja, hogy alig tud bosszankodni valami miatt. Ma azt mondja, hogy mindenért hálás. Ma azt mondja, hogy türelmes, hogy szelíd, hogy örül a napoknak, hogy minden fekete-fehérből színes lett. Pedig, ha jól tudom, az elmúlt egy évben nem váltak jobbá a dolgok Magyarországon, vagy igen? Nem. És ő se kapott nagyobb állást, és nem csinált karriert. És tudjátok, mi történt? Meggyógyult. Azaz, volt egy időszak az életében, ahol szembe kellett néznie azzal, hogy mindazt, amivel eddig megszokott volt, és mi is azok vagyunk, azt elveszíti. Keserű fájdalmak között. És ennek a fényében az, hogy mégis láthatja még a napot, hogy mégis láthatja felnőni a gyerekeit, hogy mégis beülhet még egy autóba, és adhatja a gázt, hogy mégis dolgozhat még, hogy mégis veszekedhet a feleségével, hogy mégis élhet még. Mindent a hálás vagyok érte kategóriába tett. Megnézhetnéd az életedet egy olyan szemmel, hogy számba veszed azt, amit van. Mindenkor, mindenért. És ez egy nehéz rész, mert ebben végül is sokszor csak az segít, hogy Isten mindent a javunkra használ. Néha vannak dolgok, amik nagyon savanyúnak tűnnek, fájdalmasak, de ő azt mondja, hogy hálát adhatsz érte. Mindenkor, mindenért. Ez sok esetben csak úgy lehetséges, hogy Isten ott van velem a nagy bajban, és a nagy bajt is javamra használja. És az Istenbe vetett bizalmam olyan erős, hogy a nagy bajban is hálát tudok adni. Bár most kényelmetlen, mint egy nagyon kemény edzésen, ahol még balesetet is szenvedek. De azt az edzést én akartam, és én tudom, hogy milyen célt szolgál. És az egész jó felé megy. Nem tragédia történik, hanem a kiképzésnek egy szigorúbb fázisába kerültem. Úgyhogy hálás vagyok érte. Hálás vagyok azért a nehéz edzésért. Mert az edző velem van, és mert az olimpiai bajnokság a cél. És ilyen az életünk, az életünk célja, a menny, és Isten felkészít minket. Úgyhogy néha vannak nehéz dolgok. Éretten kell gondolkozni, hogy ott is menjen a hálaadás. De aztán a szürke hétköznapok valójában színes, csodálatos, ámulatos pillanatok. Főleg akkor, hogyha az előző üzeneteket is meghallgatod, ha azokat a terheket, amiket szükségtelenül hordozol, leteszed. Ugye, az egyik oka annak, amiért követelőzünk, és most ez egy zárójeles rész, és a hálaadáshoz kell, hogy elmondjam, az az, hogy Istennek képzeljük magunkat, és olyan felelősséget veszünk a nyakunkba az életünk irányítását tekintve, ami elhordozhatatlan. Ezek az elhordozhatatlan terhek agyonnyomják az életünket. Isten azt mondta, hogy nem te hordozod az életedet, én hordozom. Te, én bennem bízol, és én gondoskodok mindenről. Ha ez a felszabadulás megtörténik, akkor kék lesz az ég, zöld lesz a fű, és csicseregni fognak a madarak. A becsapottságnak több válfaja van, a követelőző kívánság az egyik, de ez többnyire összekapcsolódik a túlzott felelősségvállalással, ami pedig azzal, aminek a hátterében pedig az van, hogy nem vagyunk tisztában a saját hatalmunkkal, illetve a hatalmunk hiányával. Azért vállalok olyan nagy felelősséget, mert azt hiszem, hogy tényleg meg tudom menteni a gyerekemet. Tehát, hogyha én betegre aggódom magam a gyerekem miatt, akkor biztos nem lesz alkoholista. Nem. Persze van felelősséged, ha te is alkoholista vagy, és vered a gyerekedet, meg nem tudom, mit csinálsz, rontod az esélyeit, van felelősséged, de a felelősséged gyakorlatilag az Isten szerint valóságban kimerül. Gyönyörködj az Úrban, ismerd meg őt, ugye Pétert, ahogy olvastuk, birtokold az ígéreteit, válj isteni természet részesévé, és minden egyéb a helyén lesz. Mert ha ezek megvannak, lehetetlen, hogy ne válj egy gerinces, jellemes, nagyszerű emberré. Ez az, amit Isten csinál. De ennek a terhe nem rajtad van. A te terhed az, hogy keresd először az ő országát és igazságát, és minden egyéb az ő dolga. Nem te vagy Isten. Van, akit ez meglep, de tényleg nem te vagy, úgyhogy ne hordozz isteni terheket. Azokat ő magának tartja. És tökre értem, hogyha isteni terhek alatt rogyadozva nem vagy hálás, és keserűnek érzed az életet. Még jó? Hát agyon nyom, agyon üt. Ébredj fel! Le se kell tenned azt a terhet, sose volt rajtad, az egy rémkép. Csak ébredj fel! És vedd észre, hogy van egy Isten, aki törődik, aki hordoz, aki gondoskodik. Miért tudok erről beszélni? Azért, mert én az egyik olyan ember vagyok, azt hiszem, aki abszolút abban a rémképben éltem, hogy birtoklom és uralom az életet. Nagyon sok minden, amit csináltam, sikerült, majdnem minden sikerült, amit csináltam. És ijesztő volt úgy élni és úgy gondolkozni, hogy ez rajtam múlik. Akkor is rémisztő volt, amikor jól ment. Mert azért kibírtam számolni, hogy egy-két dolog rosszul kanyarodik, arra már nem lett volna hatalmam. Ha ez tényleg mind rajtam múlik, fú! És hogy nevelt ki ebből engem az Úr? Úgy tönkretett. Párszor egymás után. Megmutatta, hogy zéró a hatalmam. És közben is éltetett. Elég fájdalmas lecke volt, de azt gondolom, hogy ma szabadabb vagyok, mint életem legsikeresebb pillanataiban. Akkor nem láttam se a füvet, se az eget, csak a kis rendszeremet, a felelősségemet, a hajtás. Nem volt az életből semmi, csak az én kis beteg világom. Nem volt az annyira beteg, egészségesebb volt, mint egy csomó más emberé. De az élethez képest az csak az én kis szűk rendszerem volt. Úgyhogy az Úr gyógyított, és a gyógyítás módja a rombolás volt. Nem lehetett másképp. Aztán lehet, hogy majd megint épít, de nem érdekel különösebben, mert ha egyszer szabad vagy, játékszerekkel vagy anélkül, vélt, vagy valós hatalommal vagy anélkül. Úgyhogy mit mondtunk? Hogy a hálaadás a lelki gyakorlat, amely a megelégedéshez vezet. Képmutatás nélküli hálaadás, ami feltételezi a kutatást előtte. Kutatod, hogy miért adhatnál hálát. Hogyan adhatnál hálát valamiért. Gondolkozol rajta. Kényszeríted a lelkedet, hogy ilyen módon vizsgálódjon. És gazdaggá válsz. Azt veszed észre, hogy annyi mindened van. Jó, és akkor visszalapozunk még az előző szakaszhoz, ahol Timóteust olvastuk, ugye valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ez egy nagyon érdekes gondolat. A lécet nem teszi túl magasra. Észrevettétek? Mit mond? Mi az, ami, ha megvan, akkor elégedjünk meg? Élelem és ruházat, igaz? Fura, hogy a szállást nem tette bele. Azt én még szerettem volna. De nincs benne. Benne van? Hát van. Ebben nincs. Hát itt, ide nem írta. Hát ide nincs benne. Azt mondja, ha van élelmed és ruházatod, de nincs szállásod, még lehetsz elégedett. Wow! Azért ez... Oké, mondjuk ez egy déli országban íródott, ahol nincs tél. Valószínűleg Magyarországon beletette volna a szállást is. Mert azért itt meg lehet fagyni, igaz? Tehát, hogy...
Hogy?
Egy jó, nagyon jó ruházat, igen. De csak figyeljétek meg, tehát ebbe... De ez megint nem egy aszkéta üzenet. Hanem csak azt mondja, hogy figyelj, a fizikai élet csak nagyon kevés ponton limitálja az életedet. A modern világ sokkal több limitációt tesz rá. Azt mondja, ha nincs kocsid, már nem lehetsz elégedett. Ha nincs elég nagy lakásod, nem lehetsz elégedett. Ha nem öltözöl elég divatosan, nem lehetsz elégedett. Tehát ugye sokkal szűkebb helyre zár be. Ez az igerész felszabadít. Azt mondja, hogy a nagybetűs életet sokkal kevesebb feltétel teljesülése mellett elkezdheted élni, mint ahogy a világ tanította. Ezt értitek? Ez nem azt jelenti, hogy ne öltöz divatosan. A legtöbben úgy élünk, mint a királyok. Ugye, te még házunk is van, vagy lakásunk. A legtöbbünknek. Aztán. De nincs is a listán. És, tehát, hogy... De azt mondja, hogy ne engedd meg, hogy a megelégedésed elkezdjen meginogni hamarabb, mint hogy nincs mit enned, és nincs mit felvenned. Persze a feleségemtől gyakran hallom, hogy nincs egy rongya sem. De az nem pont ugyanazt jelenti. Nem, nagyon aranyos és szuper. De ugye hölgyek néha ott állnak a szekrény előtt, tele van ruhával, és nincs mit felvenni. De az nem, ugye az nem erről szól, az a divatról szól, meg a szépségről, meg a pillanatnyi érzésről szól, igaz, az csak egy érzés. Miben érezni magát csinosnak, és épp a listán nincs egy olyan darab sem, amiben ez menne. Ez más. De persze ezzel is jó bánni, mert ez is meg tudja keseríteni az ember életét. Adjatok még nekem egy pár percet, mert ez jó lesz, figyeljetek. És akkor itt jön a másik oldal. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Hallottátok ezt? Megismétli ugyanazt a gondolatot, amiről eddig beszéltünk, két alkalmon keresztül. Ha valaki meg akar gazdagodni, az önmagában... Oké, rendben van, mondjuk azt, hogy... De ami nincs rendben, az az, hogy amikor ezt akarod, akkor olyan brutális kísértésbe kerülsz arra, hogy kívánságokkal töltsd meg az életedet, hogy jó esélyed van rá, hogy elpusztítod. Ember legyen a talpán, aki képes óriási nyereség megszerzésére anélkül, hogy a kívánság bűnében sem. Baromi nehéz, hisz az a feladatod, az a fókuszod, hogy szerezz. És hogy közben azt mindig elengedni, mindig a kérés szintjére tenni, teljesen szabadnak lenni tőle. Óriási kihívás. És ezt mondja, hogy azok pedig, akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek. És ezt mondja, hogy amikor meg akarok gazdagodni, egyébként jó lenne, tehát hogy én benne vagyok, de a folyamatot éltem. Tehát most például, most nagyon érzem ennek a súlyát. Régen, amikor minden sikerült, akkor is éreztem azt a fájdalmat, amit most, miközben meg akartam gazdagodni, csak akkor úgy éreztem, hogy nem tart sokáig, mert mindjárt sikerül. Most, amikor meg akarok gazdagodni, és érzem, hogy képtelen vagyok, és sose fog sikerülni, teljesen érzem a hiába valóságát. Érzem azt, hogy a kívánságok esztelenek, hogy ez az egész egy csapda, hogy káros. Mert azt az életet, amit most élhetnék, azt lefitymálja, semminek mondja, és elhalasztja egy későbbi meggazdagodás pillanatára, ami nyilvánvalóan, ebben a pillanatban nekem nyilvánvalóan sose fog eljönni. Azaz, a semmiért elveszítem azt, amin van. A kívánság hozzáállásában. Ezt értitek? Sanyi, nézd meg, milyen szép cipőd van. Te nem, 50 000 forintos bőrcipő. Nem kell, nem kell, fúj! Tudod, Sanyi, nézd meg, milyen szép kocsid van. De nem, 30 milliós Mercedes. Nem kell, nem kell, fúj, és ebben élek. Nem kell, nem kell. Fúj, semmi se jó, a gyerekeimmel látom ezt. Ugye te ők csivitelő boldogságban kellene, hogy éljenek, és szenvednek. Igazi könnyek, igazi frusztráció, igazi fájdalomban bírnak szenvedni egy csodálatos élet kellős közepén. Na ez az, ide van írva. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Wow! Aztán Prédikátor könyve beszél a gazdagságról, azt mondja, hogy Isten adja. Hogy akinek akar, annak ad, és még azt is megengedi, hogy örüljön neki. Mert néha ad, de nem engedi meg, hogy örüljön neki, és az nagyobb szívás, mint hogyha nem gazdagodott volna meg. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy mindazt, amit megtanultunk belevetíteni a körülményeink megváltozásába, a nagy őbe, a meggazdagodásba, a nagyobb lakásba, a hidegebb országba, a melegebb országba, nem tudom mibe, azok mind rémképek, tényleg azok, és a teljesség megvan miben? Az Isten szerint valóságban, megelégedéssel. A nagy nyereség abban van, hogy azt a csodát, amit Isten minden nap hoz az életedbe, mert minden nap csodát hoz az életedbe, úgy értem, amit minden nap áramoltat feléd, azt elkezded meglátni, elkezded átvenni. Tudod, ez olyan, mint amikor mondjuk forintot osztogatok. Ilyen 200 000-es stócokban van mögöttem, vagy 500 000 000 forint, és így osztogatom. Tudod, aki jön erre, annak adok. Aki tovább, annak addig adok, amíg itt áll előttem, és adom neki. De te dollárt szeretnél gyűjtögetni. És itt rohangálsz fel alá frusztráltan, hogy sehol se adnak dollárt, én meg itt épp forintot osztok. Ugye te itt mindenki élete legnagyobb örömünnepét éri, de te, aki egy másik feltételhez kötötted az élet teljesülését, a gazdagság forrása mellett fél méterrel halálra frusztrálod magad, és boldogtalan vagy. Ezt érted? Ez egy nagyon jó kép. Az Úr most osztja a forintot. Neked ma osztja az életet. Azt a nagybetűs életet, amit belevetítettünk célok elérésébe. És amelyek nincsenek a célok elérésében, mindig is az Úrban voltak. És az Úr azt mondja, hogy odaadom most a célok elérése nélkül. És aztán utána majd csinálunk dolgokat. Majd lesz nagy ő, majd lesz gazdagság is, hogyha ez a te sorsod, és lesz alkotás, és lesz léleknyerés, és lesz minden, úgy értem, úgy nézek ki, mint egy besamanyodott mini isten, aki amilyen van, bezárja egy kis sötét dobozba, és ott hagyja. Nem látod, hogy milyen világot teremtettem? Nem látod, hogy milyen gazdag vagyok? De a lényeg akkor is én vagyok, és a mi kettőnk szerelme. hogy te megtanulsz hálásnak lenni, mert okod van rá, hogy megtanulsz elégedetnek lenni, mert okod van rá, mert megtanulsz boldognak lenni én velem, mert folyamatosan adom a kegyelmemet, mert folyamatosan ajándékozok. Adok, 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 és amikor nem adok, abban szeretet van, akkor a bölcsességem visszatartja, akkor tudom, hogy ez ártana neked, akkor másképp időzítem, bízz bennem, hagyd én rám az utadat. Mert ha átveszed a vezetést, és elkezdesz nekem parancsolgatni, akkor magadra maradsz. Én nem hagylak el, de te kizársz engem. Te átcímkézel engem, megpecsételsz, mint valami gonosz urat, és magadra maradsz. És ahol csak te vagy, ott hideg van, ott halál van, ott magány van, ott gyengeség van, ott ellenségek vannak, akikkel szemben védtelen vagy, és csak idő kérdése, hogy ott álljanak a falaid előtt, és be akarjanak törni. Bízz bennem, hadd legyek én az Istened. Hidd el, tudom, mit csinálok. Bíznál bennem. Ámen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy add nekünk ezt a bizalmat. Add, hogy feladjuk az esztelen küszködést, és rád hagyatkozzunk a mindennapokban. Nem keserű lemondással, hanem hálás megelégedettséggel. Nem unott közömbösséggel, hanem látva téged gyönyörködéssel, kimondhatatlan gazdagsággal. És aztán, ahogy az élet dolgai elkezdenek körülvenni, ahogy az anyagi áldások is jönnek, ahogy a nagy őt megtalálod, ahogy az élet megtelik látható módon is azzal a gazdagsággal, ami a szívedben volt, ne feledd el, hogy a szívedben lévő gazdagság az igazi, és ami az anyagi világban vesz körül, az csak annak a tükörképe. Sose felejtsük el az Urat. Sose szűnjünk meg gyönyörködni benne. Sose szűnjön meg ő, és csak ő az Istenünk lenni. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, tudd, hogy ez az első lépés Istenhez. A legnagyobb lépés. Örök életet kapsz egyetlen pillanat alatt. Egyetlen pillanat alatt mindazt, ami az övé, neked adja. Végtelen gazdagságot. De ehhez neked el kell fogadnod őt. Igent kell mondanod. És lehet, hogy most van itt az idő a számodra, csak mondd utánam. Ha hallgatod ezt a felvételt, mondd utánam, akár magadban, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Vezess a hétköznapokban, taníts, áldj, elégíts meg engem. És hogyha egy nap meghalok, vigyél magaddal a mennybe, hogy örökkön örökké éljek. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e esetleg hozzászólásotok, vagy gondolatotok ehhez, amiről beszéltünk? Hányan voltatok itt múlt héten is? Oké. Okay. Azért ez így hozzátett egy kicsit, nem? Tehát így teljesebb lett a... Ez a második üzenet, amit senkinek se szabad hallania? Még egy üzenet, amit senkinek sem szabad hallania. Legyen ez a címe. Hát, ha nincs kérdés, nincs hozzászólás, akkor Hálával a melegért, hogy nem kell fáznunk. Hálával a napért, amely fényesen és ragyogóan süt ránk. Hogy? Nem kell világítanunk. Hálával a munkánkért, amellyel még tevékenykedhetünk. Hálával azért, hogy a szívünk még dobban egyet, meg még egyet, meg még egyet. Hálával azért, hogy Isten mindent rendben tart. Oké? Ezt figyelj! Hogy gondtalan lehetsz. Ne aggódj a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Ami olyasmit jelent, hogy majd én törődöm a holnappal, lazíts. A holnap az én kezemben van. Elég minden napnak a maga baja, és egyébként nagyon érdekes, hogy ebben sincs benne az, hogy a mai napnak a baja az a tiéd. Az a maga baja. Ezt nagyjából annyira, hogy fókuszálj arra, ami ma van, és ami ma van, azt adod a nekem. És figyelj, és én ide leülök. És itt ülök. És ez tökéletes. Ez szellemi. Ez dicsőséges. És itt ülhetek, Pásztor Scheller szerint akár 10 000 évig. És nem csinálok semmit. És ez tökéletes. Mert nyugszom az Úrban. És persze, ha az Úr azt mondja, hogy gyere, menjünk, akkor ugyanazzal a könnyedséggel és ugyanazzal a természetességgel, amivel itt ültem, fel is állok. Mert isteni természet részesévé lettem, egy olyan életet élek, amely együtt rezdül Istennel, természet feletti módon. De nem én hordozom a hátamon a mindenséget. Én csak itt ülök. És ha az Úr azt mondja, hogy csak ülj nyugodtan, akkor csak ülök nyugodtan. Nagyon nehéz ezt megcsinálni, én tudom. Mert annyi más hang mondja az, hogy pattanj föl, hogy lesz ott ülni, ember! Tudod, mint egy jó kiképző, katonai kiképző táborban egy ilyen szadista kiképző tiszt. Teljes hangerővel ordítja a füledbe a fuss, fuss, rohany, rohanyt. De az Úr közben ezt tanítja, hogy a szívedben békességed lehet, mert én legyőztem a világot. Mint én uralkodom. És akár teszel, akár nem, nyugodhatsz. A szellem gyümölcse békesség. Ott van a békesség. Van benne más is, de hogy? A keleti vallások mennyire jól csinálják ezt a részt, igen. Abszolút tanulhatnánk tőlük. Bár ők egy picit más alapon csinálják, de ők azért csinálják, mert ez a céljuk, ugye? Tehát az ő vallásukban azt hiszik, hogy ha a meditációban teljességre jutnak, ebben a békességben, akkor egyesülnek, hát nem Istennel, mert egy személytelen Istenben hisznek, de a lényeg, hogy egyesülnek a léttel, elérik a célt. Tehát ők, nekik ez egy munkaprogram. A mi munkaprogramunk sajnos másképp néz ki. A mi munkaprogramunk az a rohanás üzöttség. De önmagában ők egy olyan szinten nagyon jó, mint ahogy lám-lám lehet úgy élni, hogy le vagy lassulva, és figyelsz arra, amiben hiszel. Vajon nekünk, modern embereknek nem lehetne? Bízol az Úrban eléggé ahhoz, hogy lelassulj? És ebben gyakorolnám magam, ha lehet. Köszönöm nektek. Eljövünk jövő héten is? Hanyadika lesz jövő héten? Az lesz, tehát szerintem valaki biztos fog helye. 18. Én nem leszek itt jövő héten, remélem. Egy konferencián leszek. És... ez azt jelenti, hogy valaki helyettesíteni fog. Remélem. Hogy maradjon el a jövő hét? Jó, mondjuk azt, hogy jövő héten nincs eredményes élettalálkozó. Igen, igen, jó? Igen, ott valami felbordulás lesz. Igen, 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 igen. Meg én tudja, hogy nem vagyok Budapesten, úgyhogy akkor jövő héten nincs eredményesére találkozó. Rendben, akinek bírtok, szóljatok, jó? Mert sokan nem vagyunk itt most is. Van, aki meghallgatja, és akkor úgy lehet. Jó, köszönöm szépen nektek. El vagyunk bocsátva.